műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat csütörtökön 16 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szent II. János Pál pápa megválasztásának 50. évfordulójára 2028-ra készülve megkezdődik fotóarchívumának digitalizálása. A Vatikáni Kommunikáció Dikasztériuma kezdeményezésének célja, hogy megőrizze és érvényre juttassa annak a több millió képnek a rendkívüli örökségét, amely elbeszélt és formált egy korszakot. II. János Pál közel 30 éves pápaságának történetét több mint 4 millió felvétel őrzi. Az országgyűlés titkos szavazáson 138 igen szavazattal, 6 ellenében Zonnefen Pált, az ELTE állam és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanárát és korábbi dékánját választotta meg alkotmánybíróvá 9 évre. A Fidesz közölte, az új alkotmánybírók jelölésében és megválasztásában sem vesz részt. A párt szerint Hende Csaba alkotmánybírói megbízatása illegitim alaptörvényi és alkotmányellenes jogszabályi rendelkezések miatt szűnik meg, amelyekkel szemben alkotmányjogi panasz és normakontroll eljárás is folyamatban van az alkotmánybíróságon. A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, és eközben a magyarok mindennapi biztonságának, megélhetésének és méltóságának biztosítása vezérli, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőt. Magyar Péter közölte, szeptember 1-től eltörlik a vényköteles gyógyszerek áfáját, szinte nincs is olyan háztartás, amelyet ne érintene ez a döntés. Bevezetik továbbá a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást a rászoruló gyerekeknek, ez mintegy 400 000 gyermeket érint. 27-ről 5%-ra csökkentik a tűzifa áfáját, mert a rezsicsökkentésből a tűzifával fűtő családok eddig kimaradtak. A Tisza párt a választási győzelem után sem akar eltávolodni az emberektől, ezért újra útnak indul, bejárja az országot, mondta el a kormányfő. Beszélt viszont arról is, hogy szerinte a Fidesz mint párt menthetetlen. Magyar Péter több korábbi minisztériummal kapcsolatban is feljelentéseket és gyanús ügyeket sorolt, összesen mintegy 1300 milliárd forint értékben. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője többek között azzal reagált, a Tisza párt a kampányban minden gyógyszeráfájának eltörlését ígérte, ezt is megszegték azonban, ahogy az iskolakezdési támogatásra kapja meg az összes gyerek. Bóka János, a Fidesz új frakció vezetője szintén a be nem tartott választási ígéreteket kérte számon. Ma Magyarországon a kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében a demokrácia és a jogállam felszámolása történik, ez bűncselekmény, írta Orbán Viktor a Facebookon. Személyre szabott visszamenőleges hatályú alkotmánymódosítással leváltották a köztársasági elnököt, az alkotmánybíróság elnökét, eltávolították a legfőbb ügyészt, sorolta a volt miniszterelnök. Kivonult a Fidesz és a KDNP, és a házbizottság rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezik. Az ellenzéki pártok azt követően hagyták el az üléstermet, hogy a miniszterelnök felszólalását követően személyes érintettség okán Hankó Balázs emelkedett szólásra, de az elnöklő Hallerné Nagy Anikó arra hivatkozva, hogy eltért a tájtól, megvonta tőle a szót. Megjelent az ügyészség abban a szerverteremben, ahol a Fidesz frakció szervereit tárolják, és azokat le is akarták foglalni, jelentette be Bóka János az országgyűlés ülése alatt tartott rendkívüli tájékoztatón. A frakcióvezető szerint az akcióra épp akkor került sor, amikor a parlamentben megvonták a szót Hankó Balástól, ami miatt tehát a Fidesz és a KDNP ki is vonult az ülésteremből. Kétpárti amerikai kongresszusi delegációt fogadott az országházban a külügyminiszter. Orbán Anita tájékoztatása szerint a találkozón védelmi és gazdasági együttműködésről volt szó. A megbeszélésen részt vett Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Kapitány István gazdasági és energetikai tárcavezető is. A kormány 22 milliárd forintot biztosít az 5000 fő alatti településeknek a Magyar Falu program keretében, közölt a vidék és település fejlesztési miniszter a Facebook oldalán. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból az infrastruktúrát és a helyi közszolgálatokat fejleszthetik. Franciaországot is újabb hőhullám éri el, közölte a francia meteorológiai szolgálat. A várható magas hőmérséklet kedvezőtlen az ország déli részén pusztító tüzek oltásának szempontjából. Már több mint 250 ezer embert kellett kitelepíteni a súlyos erdőtüzek miatt, miközben a lángok tovább terjednek Bordeaux irányába, és egyre több települést fenyegetnek. Spanyolországban is súlyos erdőtüzek pusztítanak, amelyek miatt eddig több mint 360 ezer embert kellett kitelepíteni. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég, több-kevesebb gomoly felhűvel, csapadék nem valószínű, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 28-30 fok körül alakul. Újabb hőhullám várható a hét második felétől, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből. Ennek a távlati jóslatokban sem látni a végét. Híreinket hallották.
A napverse.
Csóri Sándor. Anyám fekete rózsa. Anyámnak fáj a feje, nem iszik feketét. Anyámnak fáj a feje, nem szed be porokat. Szótlanabb sápadtsággal fejé megtehenét, szótlanabb sápadtsággal söpröget, mosogat. Anyámra durván szólnak, jött-ment idegenek. Anyám az ijegységtől dadog és bereked. Sötét kendőjét vonván magányát húzná össze. Ne bántsa többé senki. Félelmét ne tetőzze. Anyám utakon lépdel, s nem jut el sehova. Szegénység csillagától sebes a homloka. Vállára még az orgona virág is úgy szakad, mintha csak teher volna. Jó szagú kárhozat. Nyár van égen és földön, zene szól, muzsika. Anyám csönd sivatagján el kell pusztulnia. Gépek, gyártmányok zengnek csodáktól szélütötten, de egy se futna hozzá, segítek. Azért jöttem. Anyámnak fáj a feje. Anyámnak fáj a semmi. Anyám fekete rózsa, nem tud kiszínesedni. Egy éjjel földre roskad, megtört lesz majd. Kicsi. Bejön egy madár érte, s csőrében elviszi.
Elhangzott Csóri Sándor Anyám fekete rózsa című verse, melyet Zegveri Mennyhert előadásában hallottak. Csóri Sándor a Nemzetművésze címmel kitüntetett kétszeres Kossuth díjas és kétszeres József Attila díjas író, költő, politikus. Zámolyan született 1930. február 3-án földműves családban. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, 42-ben a Népi Írók által életre hívott Országos Falusi Tehetség Kutatóintézet segítségével Pápára került középiskolába. Itt érettségizett a Református Kollégiumban, 1950-ben munkatársa lett a Pápai Néplap című újságnak, majd a Veszprém megyei Népújságnak, 51 és 52 között Budapesten az Egyetemi Orosz Intézetben orosz történelem, marxizmus és műfordítás szakon tanult. Tanulmányait betegsége miatt kellett félbehagynia, a tüdőszanatóriumba került. 53-ban figyelt föl költészetére a kritika. Különböző lapoknál dolgozott, majd 58-tól szabadfoglalkozású író volt, 68 és 88 között a Ma Film dramaturgia. Az 1980-as évektől a szellemi és politikai ellenzék egyik vezetője, a Monori és a Lakitelki tanácskozás előkészítője, a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja. 1991-től 2000-ig a Magyarok Világszövetségének elnöke volt. 1954-ben és 70-ben József Attila díjjal, 81-ben Herder díjjal, 84-ben Bibó István díjjal tüntették ki. Munkásságát 2003-ban Arany János nagy díjjal, 2004-ben Magyar Művészetért díjjal, 2008-ban Prima Primissima díjjal is elismerték, 2005 óta a Magyar Írószövetség örökös tagja. 2013-ban a Magyar Művészeti Akadémia nagydíjával, 2014-ben pedig a Nemzet Művészetdíjjal jutalmazták, és ugyanebben az évben lett Budapest díszpolgára. Csóri Sándor hosszantartó súlyos betegség után 2016. szeptember 12-én hunyt el.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértesség a Jézus Krisztus, 2026. július 27-e van hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején véradásra buzdítunk mindenkit, beszámolunk arról, hogy közleményben tudatta az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt, hogy veszélybe kerülhet a hazai vérellátás. Ez lesz az első témánk, a második pedig a turizmus, méghozzá Miskolc turizmusa. Kassai Tamással, a Visit Miskolc kommunikációs és marketing vezetőjével beszélgetünk. Tartsanak velünk, érdemes! Közleményben tudatta az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt, hogy veszélybe kerülhet a hazai vérellátás. Azonnali véradásra kérnek mindenkit. Üllei Kovács László, kommunikációs és marketing igazgató szól arról, hogyan igyekeznek elérni a potenciális donorokat.
A nyár mindig egy kiemelten fontos időszak nekünk is, hiszen ilyenkor a különböző szabadságolások, illetve az, hogy a gyerekekre is otthon vigyázni kell, kevésbé érnek rá a szülők is eljönni. Ezért nekünk is sokkal nagyobb energiát kell abba fektetnünk, hogy minél több véradót tudjunk behívni. És fontos is, hogy jöjjenek az emberek, hiszen a műtétek, illetve a rászorulóknak nyáron is kell vér. És ezért kampányt indítottunk a nyárra, amiben mindenféle koncertjegyeket lehet nyerni. A teljesség igénye nélkül Dash-re lehet elmenni, hogyha eljön az ember vért adni, Follow the Flow, illetve Carson Coma, úgyhogy de mindenfelt van a www.ovs.hu per nyár oldalon, úgyhogy érdemes utána nézni, hogy hogy lehet ezen a nyereményjátékon részt venni. Az elsőleges csatornánk a social media felületek, illetve az interjúk a különböző médiumokon keresztül. Ezen kívül persze vannak különböző toborzó lehetőségeink, ilyen például az SMS, illetve az e-mail, amiket ki szoktunk küldeni, akkor, hogyha valakinek mondjuk te is és én is véradók vagyunk, pontosan tudjuk, hogy 56 naponta, amikor elérkezik a pelikán napunk, akkor megkapjuk az e-mailt, amiben benne van az is, hogy hányszor adtunk vért, kapunk egy szép grafikát, ami az elmúlt jó pár évünket mutatja, hogy hányszor is hol adtunk vért, milyen eredménnyel, úgyhogy ezeket szoktuk kiküldeni, illetve hogyha van valami olyan kampányunk, ami érdekes, vagy olyan, amikor fontos, hogy eljöjjenek, akkor azt is ki szoktuk küldeni egy ilyen megerősítésként, illetve figyelemfelhívóként, hogy tudnak jönni hozzánk.
Nagyon sokan szokták kitenni a közösségi média felületekre azt az SMS-t, amikor arról kap értesítést a donor, aki egy bizonyos idővel előtte vért adott, hogy gyógyászatra, gyógyításra kiszállították a vért. Ezt előszeretettel és örömmel szokták posztolni a véradók.
Aminek nagyon örülünk is, és én is, mint véradó, ennek nagyon örülök, amikor megkapom az SMS-t, hogy kiszállították a vérünket. Egy véradásból 3 vérkészítményt állítanak elő, a vörösvértestet, ami 35 napig jó, a plazmát szokták meg előállítani, illetve a legrövidebb ideig eltartható, illetve a legrövidebb ideig felhasználható készítményük, az a trombocita. Úgyhogy azért fontos nekünk, hogy úgy jöjjenek az emberek, hogy folyamatosan, ne az legyen, hogy egyszer-egyszer kiugróan érkeznek meg, mert 5 napig jó csak a trombocita. Úgyhogy nekünk a legfontosabb az, hogy minél inkább egyenletes maradjon a véradók száma. Nekünk az a fontos, hogy tényleg egész nyáron biztonságos szinten tudjuk tartani, és el tudjuk érni az embereket.
Manapság egy kicsit felgyorsult világot élünk, és az embereknek a legdrágább talán az ideje. Az időpont foglalás rendszer az megkönnyíti azt, hogy nem kell talán annyit sorban állni, hanem kiszámíthatóbban lehet a véradásra jelentkezni. Mennyire látod működőképesnek ezt a rendszert, mennyire jó ez?
Az emberek szeretik, és úgy látom, hogy használják is. A www.ovs.hu oldalon igazából minden fontos információ fent van, ott tudnak időpontot is foglalni, illetve bármilyen olyan kérdés, ami eszükbe jut az első véradás előtt, vagy hogyha valamiben nem biztosak, esetleg gyógyszert szedtek, minden információ fent van a honlapunkon, amit megtalálhatnak, és ennek után tudnak járni, hogy esetleg kizáró-e, amit sokszor megkapunk a véradóktól, és az érdekes mostanában, hogy tetoválás vagy piercing után 4 hónapot kell várni, hogyha el tudnak menni utána vért adni, de a piercing beadásától, vagy a tetoválás befejezésétől 4 hónapnak el kell tenni a következő véradásig, és hogyha az le is telt az idő, akkor pedig a honlapon időpontot tudnak foglalni, ott ki tudják keresni azt, hogy milyen helyszínre szeretnének menni, melyik a legközelebb hozzájuk eső helyszín, és ott pedig be tudják foglalni az ágyat, amire szeretettel várják a kollégák.
És akkor egy picit személyesen, neked mi volt az első véradáskor az indítatásod?
Pont most néztem meg az applikációban, hogy nekem az első véradásom 2007-ben történt még, és így visszaemlékezve az egy szegedi ifjúsági napokon volt. Már akkor nekem édesapám is véradó volt, édesanyám, illetve a nagyszüleim is véradók voltak, úgyhogy nekem ez már megvolt az az indítatás, és 2007-ben lettem 20 éves, úgyhogy nekem 2 év kimaradt addig, amíg az első véradásom megtörtént, viszont elkezdtem vért adni, és emlékszem is rá, hogy hogy történt, hogy a barátaimmal lent voltunk, megláttuk a véradósátrat, és arra jutottunk, hogy ezt most nekünk meg kell tennünk, úgyhogy szépen befeküdtünk az ágyba, és megtörtént az első véradásunk, és ennek most már 19 éve.
Az elmúlt percekben Üllei Kovács László kommunikációs és marketing igazgatót hallották. Dr. Tordai Attila, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója a vérkészlet jelentőségéről szólt kérdésünkre is, beszélt a tervezett fejlesztésekről is.
Közlemény szokatlanul drámai hangvételű, a vérhiányra, a vérkészletek hiányára hívta fel a figyelmet. Eddig ez nem volt jellemző, hogy ilyen megfogalmazásban. Ekkora a baj? Nagyon nagy baj van?
Hát én azért egy picit finomítanék ezen, mert az teljesen törvényszerű, hogy ezek a legnehezebb hetek az egészségügyi rendszer életében, és ez a korábbi években is ugyanígy volt. Tehát a számok meg a folyamatok azok nem különlegesen problematikusak jelen pillanatban, ebben az évben. Azt el tudom képzelni, hogy a közleményünk egy kicsit más hangvételőre sikeredett a korábbi évekhez viszonyítva, de mi ezt szisztematikusan nem hasonlítottuk össze, és nem is hiszem, hogy ez nagyon fontos lenne. A helyzet egy olyan helyzet, amire kérjük a donor jelölteket, hogy reagáljanak. Én még a minősítéssel is óvatos lennék, hogy súlyos vagy nem súlyos a helyzet. Ez egy nagyon érzékeny egyensúly, nagyon dinamikus a rendszer. Nagyon sok függ a kereslettől is, tehát hogy a kórházak pontosan mit igényelnek, és hogyan igénylik, és mennyit igényelnek. Nagyon sok függ a donoraktivitástól. Bízunk benne, hogy egy ilyen kampánnyal a donoraktivitást tudjuk úgy serkenteni, úgy stimulálni, hogy ezeket a heteket átvészeljük, és utána a szeptemberi időszak már sokkal békésebb, nyugodtabb lesz. Akkor jobban bejönnek a munkahelyi kihelyezett véradások, kiszállások. Nyáron ez egy nagy probléma például, hogy ezek a tervezett munkahelyi megjelenések, ezek kevésbé hatékonyak.
Hogy kell elképzelni a vérkészletet egy laikusnak számokban, folyamatokban? Hogy néz ki ez?
Induljunk onnan, hogy éves viszonylatban teljes éves szám az 350 ezer körüli vörösvérsejtettség. Most koncentráljunk csak a vörösvérsejtekre, ugye ez a leggyakrabban felhasznált vérkészítményfajta a teljes vérből, amit ugye, ahogy szétválogatjuk a sejtekre a vért, a teljes vért nagyjából ugye 3 fő irányba történik ez a szétválasztás, de a vörösvérsejtekre koncentrálva azt lehet mondani, hogy 350 ezer per év. Hogyha ezt mondjuk munkanapokra szétosztjuk 200-220 munkanappal, akkor ez kb. 1500, ugye, vagy hát 1600 darab per nap. Tehát ez a nagyjából ez a teljesen átlagos felhasználás. Országos számokról beszélek én most. Az országos átlag mögött elég nagy regionális különbségek vannak. Tehát akkor azt mondjuk, hogy az átlagban 1500-1600 donornak kéne bejönni naponta. Nyáron ez alacsonyabb, ez a szám, és nyilván, de ez egy átlag. Tehát, hogyha azt nézzük, akkor a nyári számok azok kisebb értékeket mutatnak értelemszerűen. Tehát csökken a donorok létszáma is, és akkor azért a felhasználás is valamennyire igazodik hozzá, hogy itt ez nagyon érzékeny dolog, hogy a felhasználás saját dinamikából csökken, vagy esetleg ők is szolidárisak a rendszerrel, kicsit érzékelik, hogy nagyobb a probléma, kicsit kevesebbet kérnek, kicsit másképp tervezik a műtéteket, erről semmilyen adat nincs a birtokunkban jelen pillanatban, ezek mind csak olyan gondolatok, amik így az embernek az eszébe jutnak. Tehát akkor nagyjából egy ilyen átlagos számmal kell számolni, amit még el lehet mondani, hogy a rendszer annyira dinamikus, hogyha tegyük fel hétfőtől kezdve senki nem jön elvért adni, akkor csak 3-4 napra elegendő készlet van a rendszerben. De hát ez mondjuk egy teoretikus, egy elméleti felvetés. Tehát folyamatosan a bejövő donoroknak és az igényeknek kéz a kézbe kell együtt haladniuk. Ugye a lejárata 35 nap egy ilyen készítménynek, tehát ebből a szempontból is látjuk, hogy mi most hiába kezdenénk el hatalmas kampányt folytatni, és hétfőn bejönne kétszer annyi donor, mint szokott, az ha az tartósan így történne, akkor az sajnos oda vezetne, hogy nőne a selejt. Tehát az egész egy nagyon-nagyon trükkös rendszer. Nem egyszerű hozzányúlni. Nem olyan, hogy egy csavart megcsavarok, és minden jó lesz. Nem olyan.
Mik a trükkök akkor, hogy lehet ezt, ugye beszéltünk már a szervezésről, a kommunikációról, igen. Mi az, ami szabatolja azt, vagy segíti, hogy ez viszonylag egyenletes, vagy legalábbis az igényeknek megfelelő legyen?
Hát egy komoly évek óta stabil együttműködésünk van a Vöröskereszttel, ezt szerződéses kapcsolat is megalapozza. Ők nagyon aktívan és szisztematikusan dolgoznak a véradás szervezésben. Országos hálózattal, teljesen decentralizált, regionális kollégákkal, akik a helyi viszonyokat jól ismerve tudják ezeket az eseményeket elősegíteni. Talán, hogy mibe tudunk úgymond újítani, hát talán abban tudunk, hogy én, mint új vezető, zászlónkra tűztem ki a fokozott transzparenciát, és ennek a jegyében talán a kommunikációs tevékenységünk is valamivel átláthatóbb, és valamivel hát talán nyomon követhetőbb, és talán szerethetőbb is, talán olyan, amivel könnyebben tudnak a donorok azonosulni, és ebben reménykedünk, hogy ez is fogja fokozni a donoroknak a donációs hajlandóságát. Igyekszünk a terv, most ez egy rövid távú tervek között szerepel, hogy a honlapon is több adatot fogunk közzétenni napi szinten, ezek maguk automatikusan frissülő adatok lesznek. Jelenleg is van néhány adat a vérkészletről, de ezeket az adatokat bővíteni fogjuk. Közzé fogjuk tenni a tényleges donációs számot országos szinten, a tervet és a teljesültet. Abból látszani fog, hogy a korábbi éves tapasztalatok alapján kialakított tervhez képest mit sikerült teljesíteni. Ezt akkor objektíven is majd meg tudják a donorok vagy bárki nézni a honlapon. Tehát ilyen apró dolgokat tervezünk a donor oldalon. De az én igazi nagy tervem az a felhasználók irányába mutat, amiben eddig az OVS viszonylag kevés szerepet vállalt. Ugye ez egy egyensúly, tehát hogyha nekem viszonylag kevés alapanyagom, kevés erőforrásom van, akkor azért elkezdhetek gondolkodni, hogy mi van a felhasználása, ott minden rendben van, tessék mondani. Vajon ott minden esetben pont annyi vért rendelnek, mint amennyire szükség van? Vajon előfordul-e, hogy egy kicsit túlbiztosítják magukat? Azért ez minden rendszerben benne lehet a pakliban. Tehát ebben az irányban nagyon határozottan el akarunk indulni. Ebben a tevékenységünkben biztos, hogy fog segíteni a jelenlegi egészségügyi kormányzat. Ebben benne van az okfő, amelyik ugye a kórházak működését koordinálja, felügyeli. Minisztériumban is a szakállamtitkárok fogják ezt a tevékenységet támogatni. Tehát itt intenzív kommunikációba fogunk kezdeni annak érdekében, hogy a kórházak vérrendelési, vérbiztosítási gyakorlata észszerűbb legyen, takarékosabb legyen, racionálisabb legyen. Erre vannak nemzetközi példák, nemzetközi iránymutatások, ezeket fogjuk határozottan, hát ilyen szót is lehet használni, hogy reklámozni, de hát ez ugye nem, tehát a lényeg, hogy ez áttevődjön a gyakorlatba. Ennek többféle technikája van, és ezeket fogjuk elkezdeni. Ezek egyelőre még csak tervek. Ezt a rövid, mostani problémát, mostani krízist ezzel a technológiával még nem tudjuk befolyásolni. Ez egy fél éves, egy éves projekt körülbelül.
És ugye az is fontos, hogy időről időre újra és újra a donorokkal is tudassák, hogy miért fontos az ő odaadó segítség.
Hát erre jó, például ez az interjú is erre teljesen alkalmas, hogy elmondjuk, hogy ez a tevékenység, a donációs tevékenység működteti ezt a rendszert, enélkül ez nem tudna működni. Tehát ami ki van írva a kocsiainkra, hogy adj vért, és potenciálisan ments meg 3 életet, az tényleg fedi a valóságot. Ezt a vért egyenlőre nem lehet gyógyszergyárban előállítani, ez ahhoz túl bonyolult. Próbálkoznak vele, de nem nagyon messze vannak még a sikertől, ez sok-sok évig még így fog maradni. Tehát a donorok segítségére, a donorok önzetlenségére nagyon nagy szükségünk van.
Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk ezt a beszélgetést.
Mennyire jelent problémát a plazma, a véradás megjelenése? Ugye a véradás az térítésmentes, a plazmáért fizetnek. Igen. Mennyire változtatja ez meg a helyzetet?
A térítéses, plazmaferezises, plazmagyűjtés tevékenységének most már legalább 15 éves múltja van Magyarországon. Itt azt kell tudni erről a tevékenységről, hogy ez nemzetközi összehasonlításban is nagyon aktív Magyarország ezen a területen. Tehát az azt jelenti, hogyha egy adott lakosság számára viszonyítom, akkor a magyarországi plazmagyűjtés az kiemelkedően sikeres, hogy így mondjam. Tehát 100 000 lakosra vetített, összegyűjtött plazma kilogramban vagy tonnában az élvonalban van nemzetközi összehasonlításban. Tehát ez abból a szempontból sikeres volt a történet, hogy ezt bevezették, elkezdték, de hát jelen pillanatban azért azt leszögezhetjük, hogy ez a siker, ez azoknak a cégeknek az eredménye, amelyek ezzel foglalkoznak, ezek for profit cégek. Jelen pillanatban az állam ebben a tevékenységben minimális részvételt tanúsít. Tudomásom szerint ezután az erőforrás után nincs se jövedéki adó, se, mit tudom én, bányagyáradék vagy valami. Hát ez ugyanolyan érték, mint hogyha egy nagy mennyiségű aranyat találnának Bács-Kiskun megyébe. Ez itt van, ez az érték. Tehát akár ilyen irányba is el lehetne indulni, de hát nem tudom, egyelőre ilyen nincs. A véradási folyamatokat az én gondolatom és az én véleményem szerint ez alapvetően nem befolyásolja. Tudnunk kell, hogy az OVS ezzel a kiegészítő plazma tevékenységgel nem foglalkozik, tehát az OVS nem végez ilyen plazmaferezéses plazmagyűjtést, teljesen külön vagyunk. Viszont a két rendszer annyiban kommunikál, hogy sikerült azt elérni, hogy a jogszabály szerint, aki plazmadonációban vesz részt, annak évente egyszer el kell jönnie teljes vért is adni, és ennek a teljesülését most már egy informatikai rendszer támogatja. Tehát ebből adódik valamennyi véradási aktivitás a plazmadonorok részéről is, ami megjelenik ugye a teljes vérgyűjtésben. Azért ez az évi egy, ez nem olyan nagyon sok. Nem lehet tudni, hogy ezek a személyek amúgy eljöttek volna vagy sem, ezt soha nem fogjuk megtudni. Tehát az egésznek egy kicsit inkább ilyen szimbolikus jellege van. Az, hogy ők elszívnának donort az OVS-től, abba szerintem annak a hatása nem olyan nagyon durva. Én azt gondolom, kicsit más a logikája és az egésznek, talán kicsit más a populáció is, amelyik részt vesz a plazmadonációban, összehasonlítva a teljes véradókkal. Lehet, hogy itt az egészségügyi kormányzat fog tervezni valamilyen finom hangolást ezen a rendszeren, valószínűleg lenne rá igény is, meg lehetőség is. Hogyha ebbe az OVS részt vehet majd, akkor szívesen részt veszünk tanácsadóként szakmai oldalról ebben a folyamatban. Hát ők is egyenlőre még nyilván mással vannak elfoglalva, az egészségügyi kormányzat.
Hogyha összességében európai szinten nézzük a vérellátás helyzetét, mondjuk egy ilyen európai uniós összevetésben, Magyarország hol áll mondjuk, hogyha létezne, vagy létezik ilyen rangsor, hogy mennyire jó az ellátottság, mennyire jó a donor hajlandóság, van-e ilyen összehasonlítható?
Hát nem vagyunk benne biztos, hogy erre most egy teljesen szabatos választ tudok adni. Nem hemzsegnek ezek az összehasonlítások, tehát nem találok minden bokorba gyönyörű összehasonlító közleményeket ebben az ügyben. Inkább benyomásokra, érzésekre lehet hagyatkozni. Szerintem a biztonságot és a szervezettséget tekintve szerintem inkább a jobbik félben vagyunk Európában. Azt biztosan állíthatom, hogy ez a típusú centralizált szervezet, ami Magyarországon van, ugye Magyarországon egy vállalat végzi ezt a feladatot az egész ország területén. Ugye egy teljesen egységes, országos, lefedettségű vállalatról beszélünk, szervezetről beszélünk. Ilyen nemzetközi összehasonlításban ilyen példát nem minden országban találni, sőt mondhatom, hogy ez inkább az fejlett országok kisebbsége. Hollandiát szoktuk hozni példaként, ott gyakorlatilag hasonló rendszer van, ott is egy központi vérelátó hálózat van, de Németország, Franciaország, Olaszország sokkal fragmentáltabb. Ugye kezdetben a történet úgy nézett ki, hogy azt mondták, hogy a vérre ott a kórházban van szükség, hát oldja meg a kórház, igaz? És akkor minden kórházban volt egy kicsi véradóállomás, ott toborozta a véradókat, szépen ottan kiválogatta, szeparálgatta, és akkor már vitte is az osztályra. Tehát ennyire decentralizált modellel indult a tevékenység, és Magyarországon 2000-es évek elején történt a centralizáció. Tehát ebből a szempontból szerintem ez egy fejlett modell, rengeteg előnye van ennek a centralizációnak, biztos, hogy gazdaságosabb is. Adatok terén a magyar rendszernek nagyon-nagyon értékes adatai vannak. Tehát itt azt mondta a kollégám, hogy 5 millió donor van az adatbázisban. A számítógépes adatbázisunkban ez egy központi, hatalmas számítógépes rendszer. Tehát nem csak ez a szám mutatja, hogy mennyire értékes adataink vannak, hanem az éves véradásszám is, ahhoz kapcsolódik rengeteg vizsgálat. Ezeknek mind központilag ott van a számítógépben az eredménye, ami sokféle tudományos feldolgozást is elő tud segíteni. Tehát ezeket előnyként mondanám, és ebben szerintem tényleg Európában különleges helyek vagyunk. Az, hogy mennyire van kifeszítve a rendszer, az egy nehéz kérdés, és abban nem hiszem, hogy hiteles adatok rendelkezésre állnak, ezt senki se fogja kiírni nagy táblára, se a csehek, se a szlovákok, hogy állnak. Ezek nagyjából bizalmas adatok. Még mi se feltétlenül tudunk minden adatot megmutatni, meg nem is akarunk nyilván. Tehát ebben a tekintetben a gazdasági része, hát, ha vérkészítmény térítési díjakat összehasonlítjuk, akkor azt látjuk, hogy a magyarországi térítési díj, amit a kórház térít a vérellátónak, az rendkívül alacsony. Az most jönnek 7800 forint a legalapvető vörösvérsejt készítményre. Ez ugye mennyi? 20 euró? Még annyi se. 20 euró körül van, attól függéppen milyen a forint. Hát ez ugye ezek a számok Ausztriában, Németországban 80 euró körül vannak. Tehát itt nagyon nagy az elmaradás, ez nem ösztönzi a kórházakat a takarékoskodásra, ez a tény. Ez a szám Magyarországon 2008 óta mindösszesen 4%-kal emelkedett. Ugye a probléma ott van, hogy a klinikusnak döntenie kell, hogy egy adott probléma megoldására mennyire koncentrál vérkészítményekre, és mennyire próbálja a transzfúziót más kezelésekkel megelőzni, kiküszöbölni, kivédeni, hogy így fogalmazzak. És ezek a más kezeléseknek az ára viszont folyamatosan emelkedett. Tehát most az van, hogy ezek piszok drágák, és cserébe ott van a olcsó vörösvérsejt koncentrátum. Tehát ez a két dolog jelen pillanatban egyáltalán nem ösztönzi a felhasználókat a takarékosságra. Egyik fő célunk, hogy ezen változtassunk. Nem tudom, hogy fog-e sikerülni, de a zászlónkra ki van tűzve, hogy ezen változtatni kell.
Az elmúlt percekben dr. Tordai Attillát, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatóját a vérkészlet jelentőségéről és tervezett fejlesztésekről kérdezte Bércesi András. Vasai Tamás, a Visit Miskolc kommunikációs és marketing vezetőjét köszöntöm szeretettel a stúdióban. Szervusz!
Szervusz, köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
A nevetek beszédes, de azért mivel is foglalkoztak?
Miskolc turizmusát igyekszünk egyrészt fejleszteni, másrészt pedig országos szinten föltenni a térképre oda, ahová való, hiszen mindannyian úgy gondoljuk, hogy Miskolc olyan különleges adottságokkal rendelkezik, mind a természet oldaláról, mind pedig már a szolgáltatók oldaláról, hogyha csak a gasztronómiára gondolok itt a Bükk környékén és a Bükk városában, ami abszolút kimagaslik az országos kínálatból, és ezt igyekszünk minden platformon a lehető legszélesebb körben és a legnagyobb nyilvánosságnak megmutatni.
Nagyon jó munkát végeztek, mert egyre jobb hírek érkeznek, akár nemzetközi szinten is Miskolcról. Amit köszönünk is nektek. Mik voltak a legfontosabb projektek így az elmúlt időszakban? Az Ehető Erdő az egyik ilyen, ugye?
Abszolút zászlós hajó az Ehető Erdő. Ez elnyerte ide márciusban a világ legjobb fenntartható turisztikai kezdeményezése címet, hogy a Bozsó Gyulának, a erdész barátunknak az ötlete nyomán jött ez létre nagyon sok szereplőnek a közreműködésével. Tehát ez egy olyan projekt, ami azt is megmutatja, hogy Miskolcon egyébként a vállalkozói szcéna, a civil összefogás, hogyha együttműködik a városi szervezetekkel, akkor ez milyen világra szóló sikert tud létrehozni, és nagyon bízunk benne, hogy ez egy jó példa arra, hogy több hasonló összefogást is inspiráljon, és létrejöjjenek ilyen hasonló kezdeményezések a városban.
A turizmus Miskolcon nehéz helyzetben van a vár és a barlangfürdő miatt, de mégis azért sok-sok lehetőség van ezen túl is, ugye?
Így igaz, és ez nagyon-nagyon fontos, és tényleg őszintén a szívem legmélyéről kérem a hallgatókat, különösen a miskolciakat, akikről hát együttesen tudjuk, érezzük, hogy a barlangfürdő egykori kiesésével szinte az identitásunk egy része veszett el ideiglenesen, de örömhír, hogy most már nagyon-nagyon-nagyon közel járunk a megnyitáshoz, ugye augusztus 20-án egy háromnapos ingyenes rendezvény sorozat lesz Miskolc-Tapolcán ennek örömére, és 20-ától újra látogatható lesz a barlangfürdő, de addig is ugye ez az átmeneti időszak, amíg a két legfontosabb és ráadásul nemzetközi hírű attrakciónk nem működött. Ez nagyon nehézé tette a helyzetet, de ez egy olyan pillanat, amikor örömmel tudom azt elmondani, hogy egyrészt nagyon köszönjük a városban lévő turisztikai szolgáltatóknak, hogy kitartottak, és hogy mindent beleadtak, és innovatív ötletek is születtek, hogyha akár csak megemlítem a miskolci Szohónak a létrejöttét, ahol ugye vendéglátósok fogtak össze, programokat szerveztek, közösséget építettek, rendszeresen most ugye legutóbb filmet vetítettek, a foci VB-nek a döntőjét lehetett megtekinteni. Ezek vonzák a látogatókat, életet hoznak a város egyes pontjaira, és ez bárhol egyébként nagyon jól tud működni, és azt látjuk, hogy a minőség az nagyon magas szintet ért el, egyre jobb éttermek vannak. Itt fontos elmondani, hogy országos szinten Miskolc harmadik Budapest és Észak-Balaton után gasztronómiában. Tehát ha ezt így elmondjuk, hogy itt van a legtöbb étterem, ami valamelyik országos toplistán szerepel, vidéki városok közül az Miskolc. Tehát egyetlen más vidéki város sincs, ahol ennyi országosan jegyzett étterem lenne, mint Miskolcon. És ezt valahogy úgy érzem, hogy még a helyiek sem szokták tudni, vagy nehezen hiszik el. Néha elhangzik olyan, hogy hát itt a top éttermeket valami furcsa módon, mintha nyomná valami láthatatlan kéz, és hogy ők biztos valami susmusba be. Nincs. Tehát egész egyszerűen, ha valami jó, az jó, azt el kell ismerni, ha valami országos szintű, arra büszkének kell lenni, és mindenkinek én garantálom, hogyha országos szintű eredményt tud fölmutatni minőségben, legyen az egy lángosozó, legyen az egy fagyis, legyen az egy étterem, vagy bármi szálláshely, akkor azt pontosan ugyanúgy láthatóvá fogjuk tenni, és segíteni fogjuk, mint azokat, akik ezt a célt már elérték, vagy ezt a szintet már elérték.
A várról tudsz valamit? Tehát, hogy mikor fog megnyitni, ez még nincs pontos dátum, ugye?
A várról nem tudok semmit. Én akkor fogok ebbe bekapcsolódni, amikor a kommunikációnak erre ideje és konkrét szerepe lesz. Mi jelen pillanatban a barlangfürdőnek a megnyitására fókuszálunk, az van most, és ez az, ami minden energiánkat leköti, amellett, hogy természetesen az országban igyekszünk azt megmutatni, hogy az előző időszakban is tettük, hogy mi az a rengeteg minden, ami még van Miskolcon, és hogy még picit visszakanyarodjak az előző kérdésedre, az látszott a számok alapján, és ezt nagyon nem győzöm mindig elmondani, és picit nehéz is láthatóvá tenni ezt az emberek számára, hogy óriási eredmény, hogy amíg a barlang fürdő nyitva volt, Miskolcon volt 220-222 ezer vendég egy évben. Miután a barlangfürdő bezárt, ez a szám lement 213 ezerre. Ez egy nagyon enyhe csökkenés. Ahhoz képest, hogy a fürdőnek önmagában volt 300 ezer látogatója, itt akár a vendégszám fele is elveszhetett volna. Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy ez több időt vesz igénybe, mint két hét, és nem lehet három hét múlva újra nyitni, akkor mi elkezdtük átalakítani azt a képet, hogy mi van az emberek fejében Miskolc turizmusáról, és igyekeztük megmutatni azt, hogy nem csak Miskolc tapolca, nem csak Lilafüred van, hanem ez egy komplex város, ahol mindegyik egyszerre van. Tehát, hogy Miskolcra nem úgy érdemes gondolni, mint egy fürdőváros, vagy egy fürdőhely, hanem egy olyan város, ahol a belvárosba érdemes eljönni, az avasi pince sorra érdemes péntek szombat este fölmenni, mert már van nyitva pincészet, panorámával ráadásul nagyon jó, én is szoktam oda menni időt tölteni. A lilafüredi területen ugye akár több napot is el lehet tölteni, évkilátója díjas, a Zsófia kilátó, abszolút érdemes megnézni. Ha véletlenül esik az eső, mint ugye most a hétvégén éppen lehet, hogy egy kicsit esősebb az idő, erről is mi küldtünk ki egyébként a szállásadóknak ilyen kis kulisszatitok, amit elárulok a hallgatóknak, hogy küldtünk nekik egy összefoglalót, hogy milyen programokat ajánlhatnak, hogyha esős, borús idő van, hogy a vendégeket elégedetté tegyék. És akkor kiderült, hogy egy egész oldalnyi programot tudtunk összeírni, hogy mi minden van Miskolcon, mondjuk a Szeleta Park, ugye a barlangok, bármelyike, ott mindig jó az időjárás, a Herman Otto Múzeum, a Pannon-tenger Múzeum, a Színész Múzeum, ahol kevesen tudják, de föl lehet venni kosztümöket, jelmezeket, és abban lehet egy látogatói színpadon fotózkodni. Hát nagyon izgalmas családoknak, gyerekeknek, pároknak, bárkinek. És ugye akkor itt újra visszakanyarodok picit a gasztronómiára, hogy esik az eső. Hát lényegében két hétre elegendő top étterem van Miskolcon. Miért ne látogatnánk ezeket végig, és ülnénk be valahova két-három nap alatt, nem is lehet megcsinálni.
Mi a tapasztalat, vagy van arról adatszám, hogy honnan látogatják leginkább Miskolcot? Tehát, hogy akár belföldön, akár nemzetközi szinten honnan jönnek az emberek?
Igen, belföldön ez minden belföldi turisztikai térségre igaz, hogy a legfőbb látogató küldőpiac az Budapest és Pest megye. Tehát ez az első számú. Utána minden turisztikai térségben igaz, és Miskolcra is igaz, hogy a környező megyékből érkeznek az emberek, és Miskolc esetében van egy érdekes kulisszatitok, hogy ugye Borsod megye székhelye Miskolc, és mégis Borsod megyéből is nagyon sokan látogatnak Miskolcra. Ugye ez mit jelent, hogy mondjuk más egyéb környékbeli városokból, falvakból jönnek Miskolcra, és töltenek időt a vendégek. Ez is egy érdekes adat. A külföldi küldőpiacaink legfontosabbja a Szlovákia, Lengyelország, Németország és Románia, ez az első négy, ők fejfej mellett szoktak egymással viaskodni, egyik hónapban ez, másik hónapban az. De itt kiemelném a román piacot egyébként, ami mindenütt máshol Magyarországon most csökken. Gyula ettől szenved bevallottan, tehát ez nyilvános, tévéhíradóban is szerepelt, hogy nagyon megcsappant a vendégszámuk. Makó ugyanettől szenved, meg szinte 40%-a csökkent a román vendégek száma. Miskolcon tavaly óta növekszik, elkezdtük mi is egyébként javasolni a szálláshelyeknek, hogy hirdessenek a román piacra, hiszen ők eddig Debrecenben álltak meg leginkább, mert várakozniuk kellett a határon, viszont ugye tavaly január 1 óta schengeni országgá váltak, megszűnt a határellenőrzés, és ők ezzel nyertek egy órás várakozást, és nyugodtan és szívesen jönnek tovább Miskolcra, és felfedeznek itt új helyeket, és mivel a román vendégek számára a gasztronómia az első számú hívó szó, ez is egy nagyon érdekes dolog, dolog. Kevesen tudják, ezt mi mély kutatásokból a Visit Hungary-nek az adataiból tudjuk, hogy a román vendégek számára az első számú utazási motiváció az a gasztronómia. És hogyha Miskolcon ez jó, már pedig kimagasló, akkor mi versenyképesek vagyunk a román piacon.
Mindig várni fog, itt minden jó, te is láthatod. Utcák, a terek, a házak, napsugarak a falakra másznak. Gyere velem, négyünk meg valamit, hallgasd a fő utca szavait. Megállunk a városház térnél, szólj rám, hogyha magadhoz értél. Érezd most át, hallgasd a városnak zaját. Érezd most eljárját, hallgasd a városnak zaját. Jó ez a hely nekem, jaj, de kell nekem, ahol minden nap velem van a kedvesem. Végig sétálunk a fő utcán, egyedül felvidítani csak te tudsz már. Jó, megdobban a szív, jó, megdobban a lélek. Én itt fogok lakni már, ameddig csak élek. Menjünk el sétálni a városba, csak az a kérdés, hogy egyedül vagy párosban.
Kassai Tamással, a Visit Miskolc kommunikációs és marketing vezetőjével beszélgetünk.
A legtöbben hány napra érkeznek Miskolcra? Erről vannak adataitok?
Vannak adataink, abszolút napra kész adataink vannak mindenről, és egyébként bátorítom is, hogyha hallgatók között van akár közéleti szereplő, politikus, újságíró, akkor az elérhetőségeim nyilvánosak, keressenek meg. A Visit Miskolcnál örömmel választunk mindenkinek, és teljesen transzparensen működünk, gyűjtünk adatokat, én imádom az adatelemzést még korábbi szakmámból adódóan, tehát én ezt nagyon aktívan nézem, szinte heti rendszerességgel, és az adatok azt mutatják, hogy történelmileg, tehát sok-sok évre visszamenőleg, az átlag vendégészek a számunk az nagyjából pontosan 2. És ez egy szomorú adatnak mondható, és sokat elárul. Ez az adat, ez csak azért szomorú, mert az országos átlag olyan 2,5-2,6 környékén ingadozik, tehát alatta vagyunk, és vannak egyes városok, ahol sokkal több időt töltenek a vendégek. Debrecen esetében körülbelül 3 éjszakát, de ez az üzleti turizmus miatt van, tehát fontos, hogy ezt a szabadidővel azért így nem érdemes összevetni. Miskolcon sokkal több a szabadidős utazó, erről még majd beszélhetünk egy picit, mert nagyon érdekes adatom van hozzá. És ugye vannak olyan helyek, mint mondjuk Hajdúszoboszló, Sárvár, Bükkfürdő, tipikusan a gyógyhelyek, ahol akár 7-8 éjszakát is eltöltenek a vendégek, de ők általában külföldi gyógykezelésre érkező vendégek, akiket a saját társadalom biztosítójuk, vagy az egészség biztosítójuk finanszírozza az utazásukat, az egy teljesen más piac. Miskolcon a szabadidős utazás ezzel nem tud, és nem is kell, hogy versenyezzen, viszont az országos átlagot, ezt a 2 felett, ezt el fogjuk tudni érni, és erre már a szálláshelyekkel együtt elindítottunk közös erőfeszítéseket, fölismertük ezt a helyzetet, kielemeztük, hogy mi lehet ennek az oka. Az oka pedig az, hogy Miskolcról eddig soha nem beszéltünk úgy, mint Miskolc. Tehát ha belegondol az ember, amiket mondtam az előbb, ezek mind-mind városok, amikre egyben gondolnak a turisták. Miskolc esetében nem gondolnak egyben Miskolcra, úgy gondolnak rá, mint Lillafüred, úgy gondolnak rá, mint Miskolc-Tapolca. És úgy gondolnak rá, mint Diósgyőri vár, ami éppen most még nincs. És hogyha ezt így összeteszem, hogy egyébként azért jönnek 2 napra Miskolcra, mert 2 napot Lillafüreden töltenek, vagy azért jönnek Miskolcra 2 napra, mert Miskolc-Tapolcán eltöltenek 2 napot, és utána hazamennek, vagy azért jönnek majd ide, vagy osztály kirándulnak, mert megnézik a várat 1 nap, az rövid tartózkodást eredményez. A mi célunk stratégiailag az, hogy megmutassuk az embereknek, hogy ez mind itt van. És abban a pillanatban ez nem 2 nappá válik, hanem minimum 4. És teljesen átírja azt a képet, ami az emberek fejében van Miskolcról, hiszen eddig Miskolc nem szerepelt a turizmus térképén, hanem egyes részei, illetve egyes attrakciói szerepeltek. De ezek mind-mind itt vannak, ezek a város, ez Miskolc. Tehát, hogy így érdemes Miskolcra gondolni, hogy ez mind Miskolc.
A szállásadók felkészültek esetleg egy ekkora növekedésre, ami mondjuk az ambícióitok között van? Van elég szálláshely?
föl bőven, és úgy is mondhatnám finoman, ezt is egyébként nem titok, tehát mi tartunk a szálláshelyek számára, havi rendszeressége van egy úgynevezett igazgatók reggelije, ahol mi a főbb szállodaigazgatókkal találkozunk és megosztunk információkat, illetve tartottunk tavalyi évben 5 szállásodai fórumot, ahol bemutattunk nekik részletes adatokat, segítséget nyújtottunk, illetve kínáltunk föl a saját marketing stratégiájukat, közösségi médiás kommunikációjukat, örömmel támogattuk akkor is, most is, a jövőben is, hogyha megkeresnek bennünket, szívesen segítünk mindenkinek, és azt is ott elmondtam, hogy az előző, tehát a COVID óta, ami ugye hát most már lassan 6 éve történt, hogy kirobban, de 4 éve van, hogy egyáltalán maga a helyreállás az történt, illetve 3,5 szezonról beszélünk, tehát az már úgy nézve nem olyan sok. Nagyon fontos tudni, hogy a COVID óta meg 3-szorozódott Miskolcon a magánszállás helyek száma, és a teljes férőhely kapacitás duplázódott. Tehát jelen pillanatban körülbelül 2 millió vendég éjszakát képes Miskolc kiszolgálni egy évben, ami teljesen szürreálisan és indokolatlanul magas szám, hiszen az ország vezető települése ebben, vagy a legfontosabb turisztikai desztinációnk az Hévíz, és Hévíz tud 1,3 millió éjszakát. Tehát akkor egyáltalán nincsen szükség 2 millió szállás kapacitásra, de nyilvánvaló, hogy ez nem lehet úgy nézni, hogy teltház lenne, nincs teltház sehol az országban, tehát ez egy nagyjából ilyen a májusi adat azt mondja, hogy a szállodákban 58%-os foglaltság volt tapasztalható, ez nyilván a nyári hónapokban magasabb, és az őszi-téli hónapokban egy picit alacsonyabb.
Hogy állunk a programokkal? Mennyire színes Miskolc program kínálata ilyen szempontból, hogy állunk?
Egyre jobb. Én azt mondom, hogy most nagyon-nagyon színes. Már erősen indult a nyár eleje is egyébként, viszont a következő hetek azok abszolút programkavalkádot jelentenek, ugyanis Miskolc-Tapolcán indul több rendezvény is. A Pazár István sétányon, ugye ezen a hétvégén volt a Gastroplatz hamburgeres és sörös, kézműves söröknek a, hát fesztiválnak nem hívjuk, ugye a fesztivál az, ami több napos és nagyon sok. Ez egy kétnapos program, tehát a hétvégére volt meghirdetve. Strandok éjszakája volt július 25-én. Éjszakai fürdőzéssel, de aki arról lemaradt esetleg, annak most mondom, hogy augusztus 7-én újra lesz éjszakai fürdőzés az Ellipsum strandfürdőn, augusztus 7-8-án ezzel párhuzamosan Gin & Gastro fesztivál lesz a sétányon, augusztus 12-én az én személyes kedvencem a terüly-terüly közösségi vacsora, amit én bátorítom mindig a szállásadókat, hogy hirdessék ezt a látogatóiknak, vendégeiknek, mert a turizmus trendek azt mutatják, hogy az emberek azokat az élményeket keresik, ahol tudnak kapcsolódni a helyiekkel, ahol találkozhatnak, nem csak egy buszmegállóban valakikkel úgy látják, hogy ők a helyiek, hanem egy ilyen közösségi rendezvényen, eseményen tudnak kapcsolódni velük, adott esetben akár beszélgetni, látják, hogy hogyan élnek, és azt tudják mondani, hogy hú, ez egy jó város, hát máshol nincs ilyen, hogy egy közösségi vacsorára össze lehet jönni óriási több száz fős asztaloknál, és jól érezzük magunkat, és szól az ingyenes koncerten a zene. Ilyen nincs sehol. Tehát, hogy ez egy abszolút olyan program, ami egyébként el is nyerte a Város Marketing Gyémánddíj minősítést az idei évben. Tehát, hogy ez is mutatja, hogy ez szakmailag is egy jó program. Augusztus végéig lesznek még egyébként programok. Ugye a legfontosabb hétvégénk augusztus 20-tól 23-ig a barlangfürdő nyitó hétvége. És augusztus 22-én, aki a fitness iránt érdeklődik, erőemelés és így tovább, az az Ellipsum strandfürdőn, a Cutler Day-en találja meg a számítását és az éppen aktuális mozgásformát, amit kipróbálna. És augusztus 29-én lesz majd egy nyárzáró éjszakai fürdőzés, szintén az Ellipsum strandfürdőn. Úgyhogy ezek a fő strandos, illetve Miskolc-Tapolcás programok, viszont lesz még sok más. Vannak a szabadtéri színpadon is előadások, ugye ezekre is érdemes kilátogatni, és hát ugye minden hónap első vasárnapján abszolút hírű most már a régiségvásár, ez is egy olyan, ami vonz turistákat is a városba egyébként, úgyhogy érdemes ezeken részt venni, és ami még lesz, egy óriás rendezvény a lovagi tornák terén július 31-én egy motorok fesztivál és családi hétvége, ahol motorokkal, motorkiállítással egybekötve lesznek rock, hazai rocknak a nagy menői és előadói, úgyhogy koncertek és gépek egyszerre családoknak, meg minden érdeklődőnek.
Említetted, Tamás, hogy van valamilyen adatod, ami meglepheti a hallgatókat a turisztikai statisztikákkal kapcsolatban. Jöjjön ez, következzen ez.
Igen, az országos adatoknak az összesítése az nemrég látott napvilágot. Ugye ezeket már a KSH validálta, és a Visit Hungary, meg a központi turizmus irányítás biztosítja számunkra, illetve ők is rakták ki a saját felületeikre. És ennek az elemzése alapján az látszik, hogy 2025-ben Miskolc Magyarországon a 11. legnépszerűbb úti cél volt a belföldi turisták körében. Tehát megőriztük a korábbi pozíciónkat, annak ellenére, hogy voltak nehézségek. És hogyha az összesített vendégforgalmat nézzük, amiben az összes külföldi látogató is benne van, akkor Miskolc a 13. helyen szerepel. Ugyanakkor, hogyha csak a belföldi turistákat nézzük, hogy a belföldi, tehát a magyar emberek hova szeretnek elmenni, pihenni, akár egy hosszú hétvégére, akár nyaralni, akkor Miskolc a 8. legkedveltebb úti cél, és olyan városok vannak ugye az első 7-ben, amik abszolút top városok és évtizedek óta élmenők a magyar turizmusban, mint például Hévíz, Bükkfürdő, Sárvár, Balatonfüred, Siófok, tehát ezek a tipikus balatoni nyaralós helyek is oda tartoznak, és lényegében megelőz még így mondjuk Hajdú-Szoboszló, de hogyha a belföldi turistákat nézzük, akkor ez a 8. hely, ez úgy gondolom, hogy rendkívül előkelő, de nem a végállomás, ezen még fogunk tudni javítani, amint kiegészül a város kínálata.
Mit tanácsolsz a turizmus résztvevőinek, szereplőinek, alakítóinak, tehát mit tegyenek azért, hogy minden cél, vagy ezek a célok megvalósulhassanak, és még több turista érkezzen ide Miskolcra? Mik a legfontosabb tanácsaid?
Az első és legfontosabb az összefogás. Tehát nagyon fontos, hogy minden szereplő magáinak érezze ezt a célt, elhiggye, hogy Miskolc az egy nagyon-nagyon jó területe a turizmusnak, ebben sokkal-sokkal több van még, de a közvélekedéssel ellentétben most sincs alulhasználva. Most is nagyon sok vendégünk van, tehát ez az évi 220 ezer körüli vendégszám, ez stabil, ez megvan, ez az idén is meg lesz, és körülbelül 450 és 480 ezer körüli vendég éjszaka lesz év végére. Ez évek óta nagyjából ennyi, ebben nincsen különösebb visszaesés. Fejlődési lehetőség van, adott esetben 6-7-800 ezer vendégészaka is könnyedén elérhető lenne. Visszautalok itt arra, hogy a vendégészakák tekintetében az átlagos tartózkodási idő 2,0. Ha ezt föl tudjuk emelni 2,5-re, pusztán csak az országos átlagra, ami abszolút reális cél, az azt jelenti, hogy a 450 ezerből kapásból egy 600 ezer fölötti vendégészakánál járunk, amivel nagyon jó helyzetbe kerülhet a város. És ez azt jelenti, nagyon fontos kiegészítés, hogy ehhez egyetlen egy darabbal több turista nem kell, hogy ide érkezzen. Pusztán annyi kell, hogy egy éjszakával többet féllel, tehát mondjuk minden második turista egy éjszakával többet itt töltsön, és ez az, ami egy nagyon fontos, hogyha üzleti oldalról nézzük, a szolgáltatók oldaláról, hogy egy vendéget megszerezni, az nagyon sokkal többe kerül, sokszorosába kerül, mind munkában, erőfeszítésben, mind pénzben, mint a meglévő, megszólított és idecsábított vendéget tovább itt tartani. Ez egy óriási potenciál Miskolc számára, de ehhez kell fölismerni azt, hogy itt nem különálló attrakciók vannak, nem külön városrészek vannak, hanem egy nagy egész Miskolc van, ami szerethető és rengeteg értéket kínál.
Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg hallgatóink még többet rólatok, és ezekről a programokról is akár.
A mi elérhetőségünk az egyrészt a Facebook oldalunkat javaslom mindenkinek, ez a Hello Miskolc névre hallgat, Instagramon a Visit Miskolc, illetve szintén az online térben a weboldalunkat is érdemes látogatni, éppen megújulás előtt állunk, úgyhogy reméljük, hogy hamarosan még sokkal több információt és még látványosabban tudunk majd megmutatni a visitmiskolc.hu oldalon.
Tamás, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen én is, és nagyon kellemes nyarat kívánok minden hallgatónak.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben, előbb az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt felhívásáról számoltunk be, azonnali véradásra kérnek mindenkit. Bércesi Andrásnak köszönöm a hozzájárulást az adáshoz, majd Miskolc turizmusáról Kassai Tamást, a Visit Miskolc kommunikációs és marketing vezetőjét kérdeztem. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mai műsor szerkesztőjét, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.